Hallgassák meg beszélgetésünket Györfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével a járvány miatt kialakult helyzetről. A riportot készítette Molnár Péter.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Telefonon felhívtuk Györfi Pál urat, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét. Mi nagyon sokat tudunk önről, mert látjuk állandóan a tévébe, a rádióba nyilatkozni, de mint magánembert nagyon kevesen ismerjük, nagyon kevésbé ismerjük. Hogyha egy pár mondatba bemutatkozna a kedves hallgatóknak, a hallgatói családnak.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Valóban engem sokan ismernek a televízió képernyőjéről, mert most már lassan 20 éve általában a híradókban szoktam megtörtént balesetekről beszámolni. Előtte én 25 éven keresztül mentősként dolgoztam, méghozzá először mentőápolóként, aztán mentőtisztként, és aztán elvégeztem még egy mentálhigiénés képzést, illetve tanultam PR, marketing dolgokat is, és most már 20 éve lassan, hogy az Országos Mentőszolgálat kommunikációját szervezem, és szóvivőként pedig képviselem az intézményt, illetve a szakmát, a hivatást, a bajtársaimat a külvilág előtt. És ebben a koronavírus kampányban pedig gyakorlatilag a kezdetektől a lakossági üzenetek tolmácsolásában veszek részt, amit egy nagyon megtisztelő feladatnak tartok.
Engedje meg, hogy egy pár kérdést akkor feltegyek önnek. A mentősöket hogyan érinti a koronavírus által kialakult helyzet?
A mentők mindig a frontvonalban dolgoztak és dolgoznak. A vírus megjelenése óta kétféle dolgunk van. Az egyik, hogy aki már fertőzött vagy fertőzés gyanús, őt ellássuk, kórházba szállítsuk, illetve részt vegyünk például a járványügyi minták vételében, tesztelésekben. Ez az egyik, tehát ez már direkt módon a járvánnyal összefüggő feladatkör. És van egy másik, ez pedig inkább a felkészülést jelenti, hiszen nekünk folyamatosan a legrosszabb forgatókönyvekre kell felkészülnünk. Egy sosem látott járványhelyzetben, ha esetleg elszabadulna ez a vírus, és hasonló helyzet alakulna ki, mint amit a tévében látunk, hogy Olaszországban vagy akár New Yorkban kialakult, akkor ehhez nekünk nyilván előre föl kell készülnünk, hogy legyen megfelelő számú mentőautó, védőeszköz és így tovább. Úgyhogy ez a felkészülés is zajlik kezdettől fogva, most már sok hete, és hát ezzel kapcsolatban azért nyugodt szívvel mondhatom, hogy miközben nyilván folyamatos a felkészülés, tehát sosincs vége, de eljutottunk odáig, hogy minden raktárunk megfelelő készletekkel rendelkezik, pluszkocsikat is szolgálatba állítottunk, úgyhogy felkészülten várjuk a járvány esetleges terjedését, miközben nyilván mi is ugyanúgy reménykedünk benne, mint szerintem mindenki Magyarországon, meg a világban, hogy sikerül ezt a járványt valahogy lefékezni, sikerül addig féken tartani, amíg aztán valami dolog nem történik, ami visszafordítja, elmulasztja ezt a fenyegetést, gondolok itt egy új gyógyszerre, oltóanyagra, igen, vagy akár arra, hogy a vírus maga a járvány esetleg önmagától visszahúzódik.
Mi a tapasztalata? A magyarok mennyire tartják be az intézkedéseket?
Nagyon jó tapasztalataim vannak. Úgy látom, hogy a magyar nép fegyelmezetten betartja ezeket az utasításokat. Persze kivételek mindig vannak, de most ezek a kivételek nagyon jól láthatóak, hiszen néptelenek az utcák, a boltokban alig vannak emberek, hogyha mégis valaki ott föltűnik, akkor az rögtön nagy figyelmet kelt. Nyilván vannak időszakok, vannak olyan helyszínek, ahol ez nem így van. Húsvét előtt például, mintha egy kicsit elszabadultak volna már az emberek, vagy kiszabadultak volna, úgy érezték, hogy itt a jó idő, akkor talán ez a veszély sem olyan nagy, mint eddig. De aztán az újabb üzenetekkel sikerült elérni mindenkit, és az, hogy Magyarországon ilyen adatokat tudunk produkálni, olyan járványgörbéket látunk, amik laposak, és nem értük el a kritikus szinteket, ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy az emberek igenis betartják a szabályokat, és legyőzik sokszor önmagukat, mondjuk egy több hetes karanténban.
Hát igen, mert egy nagyon nehéz kérdés az, hogy amikor kinézünk ugye az ablakon, és látjuk, hogy itt a tavasz, és ilyen gyönyörű minden, és virágoznak a gyümölcsfák. Az ember nem is akarja elhinni, hogy egy ilyen nagyon komoly járvány van kinn az utcán, és tényleg ettől tartanunk kell, és nem akármilyen fertőzésről van szó. Milyen érzés egy ilyen volumenű kommunikációs kampányban részt venni?
Nem is emlékszem ilyen erős kampányra, nyilván egy rendkívüli helyzet. Ennek az egyik főszereplőjének lenni valódi megtiszteltetés az egyik oldalról. Másrészt én azt gondolom, hogy tényleg egy hasznos feladat, hiszen ha hisznek nekem az emberek, akkor ezzel gyakorlatilag közösen életeket menthetünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a bizalmat kell igyekeznem megtartani. Miközben azt is látom a médiában, az interneten, hogy akik már igazán nehezen bírják ezt a bezártságot és az üzenetek ismétlődését, azok sokszor a humor fegyverét hívják segítségül, ami rendben is van, hiszen a humor nagyon jól tudja a szorongást oldani. Megjelentek azok az internetes mémek, azok a kicsit vicces képek, videók, amikkel nekem semmi bajom nincsen, sőt azt gondolom, hogy az üzenetek ezekben is benne vannak, és ráadásul olyan fiatalokhoz is eljuthatnak, akik ritkábban néznek komoly üzeneteket a televízióban. Úgyhogy ilyen mémek főszereplőjével is váltam az elmúlt napokban.
Na most egy kicsit előre szaladt a kérdésekbe, mert ezt is felszerettem volna önnek tenni, hogy az ön Dani fia egy nagyon aranyos videóklippet tett fel a YouTube-ra evel kapcsolatban. Erről mi a véleménye?
Györfi Dani 23 éves, és olyan területeken is otthonosan mozog, amik nekem nagyjából ismeretlenek. Például a TikTok nevű csatornán, ami kifejezetten gyerekeknek, fiataloknak szól, és ami egészen más filmes feldolgozási módszereket igényel, mint amit én megszoktam. Amikor a Dani először szólt arról, hogy van egy ilyen terve, hogy esetleg a gyerekekhez ott lehetne jól eljuttatni ezt a maradj otthon üzenetet, hogyha oda egy ilyen kreatív, vicces videót készítenénk, akkor bevallom őszintén, először megijedtem, mert egy nagyon érzékeny határon egyensúlyozunk ilyenkor. Egy nagyon komoly témáról beszélünk. Vannak már Magyarországon jócskán olyan családok, ahol már közvetlenül is tragikusan érintettek a járvány kapcsán, elvesztették mondjuk a hozzátartozójukat.
Igen, igen.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a jó ízlés határait nagyon érzékenyen kell megtartani, de ugyanakkor nem zárkóztam el, sőt, elműködtem a videó, sőt, most már a második videó elkészítésében is, és én azt látom, hogy valóban elértük a célunkat, mert több millió emberhez jutottak el ezek a kis videók, és egyik oldalról mosolyt csaltak sok ember arcára, másik oldalról pedig az üzeneteket tovább és tovább juttatták.
Hát elmondhatom, hogy én már nem vagyok gyermek, de gyerekeknek ugye a legnehezebb érthető és szép videókat készíteni, de ugyanakkor én is nagyon élveztem, amikor megnéztem ezt a felvételt a YouTube-on. Úgyhogy gratulálok. Köszönöm. A fiának, és önnek is, mert nagyon aranyos volt, hogy megoldották ezt ketten.
Köszönöm.
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e rálátása, hogy az idősebb emberek hogyan kezelik a karantént?
Igyekszem érzékeny fülekkel és nyitott szemmel járni. Nyilván az én családomban is vannak idős emberek, és ugyanezt látom. Tehát az idős emberekhez ugye egy kicsit rémisztő üzenet jutott el. Kénytelenek voltunk ezt egyértelműen megfogalmazni. Nemzetközi statisztikákból egyértelműen látszik, hogy miközben a vírust bárki elkaphatja, a fertőződés az mindenki számára egyformán fenyegető dolog, de a következményekben van különbség. Egy fiatal, egyébként egészséges ember rendszerint minimális tünetekkel, vagy akár tünetek nélkül is átvészelheti a fertőződést, miközben az idősebb emberek, különösen, hogyha alapbetegségeik vannak, akkor már bizony nagyobb árat fizethetnek ezért a betegségért, úgyhogy őket kell elsősorban védenünk és óvnunk, ez mindenkinek a családjában is egy másfajta attitűdöt igényel, illetve egyfajta olyan társadalmi szolidaritást, amiben hát azért nagyon sok idős ember ugye egyedül él, nincsenek hozzátartozói.
Igen.
Tehát itt valóban mindenkinek össze kellett fogni, és össze kell fogni azért, hogy számukra élhetővé tegyük ezt az időszakot, aminek a végét igazából nincs ember, aki pontosan meg tudná határozni. Én, amikor optimista pillanataiban vagyok, szigorúan magánemberként abban szoktam reménykedni, hogy talán nyárra visszahúzódhat ez a járvány. Még egyszer hangsúlyozom, hogy mentősként, ugyanakkor mi arra készülünk, hogy sajnos, ha tovább nő a betegek száma, akkor akár hosszabb időre is ezeket az intézkedéseket meg kell hosszabbítani. De hát ez szerencsére a szakemberek dolga eldönteni. Nekünk csak annyi a feladatunk, hogy betartsuk azokat a szabályokat, amiket javasolnak nekünk.
Igen. Ön beszélt a családoknak a szerepéről. Önkéntelenül is adódik a kérdés, hogy az ön családja hogyan vészeli át ezt a helyzetet, és a gyermekei számára milyen a távoktatás, hogyan tudják ezt megoldani?
A nagyfiam már önálló életet él, viszont van 3 kisgyermekünk, 6-8-10 éves gyermekek.
Gratulálok.
Akikkel, köszönöm szépen, akikkel ugye otthon mi is ugyanazt az időszakot éljük át, mint annyi más család. A gyerekek távoktatásban részesülnek, a feleségem folyamatosan otthon van velük, ő szintén dolgozik, de az ő munkáltatója meg tudta oldani azt, hogy távmunkát végezzen, tehát a számítógépről otthonról dolgozik. De ez neki egy óriási feladat, és én nagy elismeréssel tudok csak beszélni a feleségemről, hogy a házi munkákkal együtt ezt az egészet folyamatosan, most már nem is tudom hány hete tudja végezni. Én amint lehet a mentőszolgálattól sietek haza, hogy én is bekapcsolódjak ebbe a tevékenységbe, és otthon is igyekszünk minden olyan szabályt betartani, amit én a tévéből másoknak javaslok, tehát a gyakori alapos kézmosás, fertőtlenítéstől kezdve a távolságtartás igyekszünk mi is mindent maradéktalanul betartani.
Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy ebbe a szájmaszk kérdésbe önnek mi az álláspontja?
Fontos kijelenteni, hogy a maszk viselése nem tilos.
Igen.
Bizonyos esetekben hasznos is lehet. Ugye a járványnak volt egy első periódusa, amikor nem csak nálunk Magyarországon, hanem a világ más részein is hirtelen nagy szükséglet volt maszkokra, de hirtelenjében nem lehetett annyi maszkot sehol találni, persze, amennyire úgy tűnt, hogy itt heteken belül szükség lehet. Úgyhogy az elején ugye prioritásokat kellett meghatározni. Ki az, akinek a legnagyobb szüksége van maszkokra? Nyilván például azok az egészségügyi dolgozók,
van,
akik fertőző betegeket látnak el. És így tovább, és azt lehetett mondani, hogy egy átlag embernek, aki egyébként egészséges, és mondjuk nem is megy tömegbe, annak igazából a maszk viselése az nem túl értelmes dolog, vagy talán felesleges dolog. Igen ám, de közben ugye annyit, sok minden változott. Egyrészt van elegendő védőeszköz. Nálunk a mentőszolgálatnál is a raktárakban sok heti készletet sikerült összegyűjteni. Aztán most már jobban ismerjük a vírus terjedését. Tudjuk azt, hogy nagyon könnyen terjed emberről emberre, cseppfertőzéssel, és ha mondjuk valaki egy egyszerű sebészi maszkot, vagy mondjuk még az sincsen, akkor egy vászonból készült textíliát tesz az arc elé, akkor ezzel mondjuk a legkönnyebb vírus terjedést meg tudjuk akadályozni, ami ugye a tüsszentéssel, köhögéssel jár,
persze,
együtt.
Persze.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis hasznos lehet, de ugyanakkor, ami ellene szól, az, hogy állítólag nagyon sok embert hamis biztonságérzettel tölti el, hogyha maszk van rajta, és arra már nem figyel oda, hogy mondjuk amikor egy kicsit elkezdi piszkálni az orrát a maszk, akkor benyúl a maszk alá, gyakorlatilag a kezével bevieti azokat a kórokozókat a nyálkahártyákra, amiket védeni akart. Ugyanez igaz aztán a maszk levételére. Ráadásul többféle maszk van, amelyik elsősorban a cseppfertőzés átadását gátolja, ugye ilyen például a sebészi maszk, ezek az egyszerű maszkok,
igen.
És vannak speciális úgynevezett FFP maszkok, amik viszont kifejezetten arra szolgálnak, hogy befelé ne menjen a vírus, tehát hogy mi nehogy belélegezzük, ugye ezeket elsősorban egészségügyi dolgozóknak ajánlják, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve a betegágy mellett, covidos betegek mellett.
Persze.
Úgyhogy igazából nem lehet egy szóval válaszolni. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ha tudjuk, hogy melyik maszk mire való,
igen,
és jól tudjuk,
igen,
használni, akkor bizony akár hasznos is lehet, még a hétköznapi életben is.
Én azt hiszem, hogy el is mondta a lényeget ezzel a kérdéssel kapcsolatban, tehát azt, hogyha megfelelően használják ezeket a maszkokat, amiket tényleg mondjuk nem árt használni. Úgy érzem, hogy a megfelelő használat, ami a legfontosabb. Ugye? Jól értem.
Igen, én azt gondolom, hogy igen, és hogyha most így egy átlagember szemével nézzük, akkor a maszk viselése az gyakorlatilag egyfajta felelősségvállalás, hogy igyekszem mindent megtenni, hogy én ne adjam át másoknak a vírust, hiszen nem lehetek biztos benne, hogy attól még, hogy én nem vagyok lázas, nem köhögök, lehet, hogy már bennem van, ne adj Isten, ez a vírus, és mondjuk egy köhögéssel, tüsszentéssel aztán tovább is adhatom. Tehát ezek a maszkok, vagy ezek az állarcok, vagy textíliák, amiket oda tesznek az emberek mondjuk a tömegközlekedés közben az arcuk elé, ezzel gyakorlatilag az embertársaikat védik, és én azt gondolom, hogy ez egy felelős magatartás.
Ez is egy nagyon jó megfogalmazás volt, amit én pár mondatban így tudnék összefoglalni. Ezekkel a maszkokkal, meg eleve a felelős viselkedéssel védem saját magamat, de ezzel védem az embertársaimat is, ugye? Jól értem.
Így van, és ez a cél, hogy valóban egy irányba evezve, egy csónakban ülve próbáljunk partot érni, úgyhogy lehetően legtöbben ott legyünk a csónakban a partot éréskor azok közül, akik elindultak a másik partról.
Igen. A legutolsó kérdés engedje meg, hogy mint magánember milyen gondolatokat tudna megosztani a Mária Rádió kedves hallgatóival?
Az egyik legfontosabb gondolat az, hogy próbáljuk a pozitív oldalát is nézni ennek a nehéz helyzetnek, mert azért a pozitív oldala is látszik. Az egyik, amit én látok, hogy az átlag emberekben is fontosabb értékként jelenik most már meg az egészség, mint ahogy néhány hónappal ezelőtt megjelent. Ma már majdnem mindenkiben ott van az az érzés, hogy bizony látja, hogy mennyire értékes dolog az egészség, és hogy aktívan kell tenni annak érdekében, hogy ezt megőrizzük. Ne csak akkor kapjunk észbe, amikor már elvesztettük. Tehát ez a fajta egészség, tudatos magatartás, ez valószínűleg a járvány után is velünk marad. A másik dolog pedig az, hogy ez a közösségi élmény, ez a mai világban azért egy fontos hozadéka ennek a járványnak. Egy olyan korszakban élünk, ahol azt szoktuk meg az elmúlt években, hogy az emberek egyre önzőbbek, egyre inkább csak saját magukkal törődnek, a saját karrierjüket helyezik előtérbe. Most így hirtelen összerázódott az emberiség, és én azt gondolom, hogy ez a fajta mi tudat, ez a közösségi szemlélet, ez szintén egy olyan ajándék, amit akár hasznosíthatunk is, hogyha majd a járvány egy kicsit alább hagy.
És azt hiszem, hogy azt is elmondhatjuk, hogy az élet már nem olyan lesz, mint a járvány előtt, ugye?
Hát, hogy milyen lesz az életünk, ezt szerintem talán nem nekünk kell tudni, de minden esetre nekünk inkább mindent meg kell tenni azért, hogy az élet ez élhető legyen. És aztán pedig bízzuk a teremtőre, hogy milyen jövőt szán nekünk, de mi is tegyünk meg mindent az egészségünkért, mert én azt gondolom, hogy ez elvárható mindenkitől.
Kedves György, nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, amiket megosztott velem és a Mária Rádió kedves hallgatóival is, és engedje meg, hogy elköszönjek öntől és a Mária Rádió hallgatóitól is, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagyon szépen köszönöm. Beszélgetést.
Viszont hallásra.
Beszélgetést hallottak Györfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével a járvány miatt kialakult helyzetről. A riportot készítette Molnár Péter.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.